Szép jó napot a Rádió Café hallgatóknak! Ez itt az Aqua and More, a Rádió Café és az Aqua magazin közös hangélménye. Egy új rádióműsor, melyben megtalálható minden, ami víz alatt és víz felett történik. Hajózás, utazás, kaland, téli sportok. Én Nagyer Attila vagyok, azaz Rozsda. Szerkesztőtársam pedig nem más, mint Ritter Tamás, a hajós berkekben már közismert Aqua magazin tulajdonosa. Az első adás mindig történelmi jelentőséggel bír, ez alól nem lehet kivétel az Aqua and More sem. Lássuk tehát a mai témánkat. Első beszélgető társam a napokban igen széles szakági figyelmet kapó Magyar Vitorlás Szövetség képviseletében, Holzhauser András.
Aqua and More. Hajózás.
Holzhauser András a Vitorlás Szövetség főtitkáraként van velünk, de igazán nem csak a magáról a Vitorlás Szövetségről szeretnénk beszélgetni vele, hanem egész sportágról. Ebben András azért is hiteles személy, mert nem csak főtitkár, hanem vitorlázó is. Bár a fejét látva nemrég volt vizen. Mikor hajóztál utoljára, András, mit tudhatunk erről az élményről?
Tegnap voltam vizen Balatonfüred előtt az új kikötőből, a Kékszalagportból. Egy órát kihajóztam, és nagyon jó volt, egy gyönyörű őszi időnk van, hál' Istennek, itt a vénasszonyok nyara nagyon, nagyon kedvez, azt gondolom mindenkinek, aki így az őszi hónapokban még szeretne vitorlázni. Most már egyre intenzívebb ez a szezonon kívüli vitorlázás, ez látszott tegnap is, egyébként nagyon sokan voltak vízen és élvezték ezeket az őszi napsütéses órákat, úgyhogy most már a vitorlázás gyakorlatilag egész éves tevékenység, ez igaz, ez itt hazánkra is, illetve hát a versenyzőinkre pedig abszolút, tehát most már aki nemzetközi szinten szeretne eredményeket elérni, ott bizony 12 hónapban kell, hogy az edzés munkát, illetve a versenymunkát végezze.
Fantasztikus év és fantasztikus eredmények vannak a szövetség mögött. Egyrészt engedd meg, hogy gratuláljak az új Kékszalagport kikötőhöz, hiszen te is említetted, hogy már kipróbáltad. Másrészt ugye az elsődleges célunk talán az lenne, hogy mutassuk meg a hallgatóknak, hogy érhet el egy laikus egy vitorláshajót. Hogy férhetünk hozzá egy ilyen élményhez? Hol kezdjük el? Ha nem ismerjük személyesen a főtitkát például.
Igen, hát hogyha nincsen személyes kötődése a vízen járókhoz valakinek, akkor azt gondolom, hogy az interneten, hogyha tájékozódik most már számos olyan tagszervezetünket, egyesületet, illetve vitorlásiskolát találhatnak meg az érdeklődők, amelyek különböző szolgáltatásokat kínálnak, úgy mint vitorlástáborok, illetve képesítési táborok. Pár nap alatt meg lehet szerezni most már a vízijártassági engedélyt, általában felnőtt korúak ezt az irányt választják, a gyermekek pedig vitorlástáborokban tudják elsajátítani az alapfogásait a vitorlázásnak. Most már 6-7 tavon a Balatonon kívül is vannak ilyen képzések, ami szintén azt gondolom, hogy nagy öröm számunkra, hogy igen, aktív lett a Balatonon kívüli vízterületeken is a sportág és a sportág népszerűsítése, így már országos szintre kerülhetett. A vitorlázásra a gyerekek általában 8-10 éves korban ismerkedhetnek meg, mint ahogy mondtam, egy ilyen táborban. A táborok költsége, hogy rákérdeztél, most ilyen 50-60 ezer forinttól egészen 140-150 ezer forintig terjed, itt függ attól, hogy ez hány napos, illetve hol van, valamint a szolgáltatás mit takar. Számos helyen kínálnak szállást is magához a vitorlás táborhoz, tehát bentlakásos táborokat kínálnak. Vannak olyanok, ahol csak naponta 9-től mondjuk este 6-ig van foglalkozás, természetesen itt az árak azért különbözőek lehetnek. De egy hét alatt el lehet úgy sajátítani a sportágunkat, hogy már egy kis hajót el tudnak kezelni a fiatalok, ami szerintem fantasztikus, tehát egy nagy élmény számomra is mindig látni azt, hogy a hétvégével már milyen ügyesek a lurkok. És ugyanez igaz a hajóvezetői engedélyeknél, a képesítés megszerző képzések, itt is nagyjából egy hét alatt el lehet jutni addig, hogy papírhoz jut az ember. Ez nem azt jelenti, hogy megtanult vitorlázni. Azért itt szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nagyon sok nap kell ahhoz, hogy valaki biztonságosan el tudjon vezetni egy hajót. És most már azt látom, hogy a szolgáltatók egyre több olyan képzést is kínálnak, amely a felnőtteknek szól, akiknek már van papírjuk, de még bizonytalanok, tehát hogy minél jobban el tudják sajátítani az apró fogásokat.
Van-e olyan észrevétel, tapasztalat, hogy a kishajósok, nagyhajósok között melyik a népszerűbb, melyiket könnyebb elérni?
Ja, a gyerekek szinte kizárólag jóllékkal sajátítják el a vitorlázás alapfogásait. Ugye a jóllék ezek úgynevezett uszonyos hajók, könnyűek, nagyon, nagyon könnyen, gyorsan billennek. Itt az érzékeket sokkal jobban fejleszti, mint a nagy tőkesúlyos tengeri vitorlások. Tehát mi azért azt mondjuk, hogy aki tényleg meg akarja tanulni a vitorlázást, az kezdjen el jól lézni is, vagy vitorlázom mindenképpen egy ilyen kis hajóba. Nagyon sokat ad hozzá szakmailag, én azt gondolom, a vitorlás tudásához. Illetve hát most már a vitorlázás is több irányba fejlődik, és az új technológiák, a foilos technológiák, a katamaránok, a többtestű hajók irányába is lehet nyitni, úgyhogy nagyon széles az a spektrum, illetve az a hajó eszköz választék, amit ki lehet próbálni, és hogyha ha szeretnénk ezt nagyon jól csinálni, akkor azt gondolom, minél több eszközzel kell megpróbálni, és meg kell nézni, hogy egy katamarán hogyan megy, hogyan lehet repülni a víz fölött a folyosókkal, aztán utána vissza lehet ülni természetesen egy kényelmes tőkesúlyos hajóba, hogyha valaki már nem annyira sportként vagy sportosan űzi ezt a gyönyörű sportágat.
Oké, értem, de azt gondolom, hogy egy picit lassítsunk, hogy menjünk lépésről lépésre. Elhangzott olyan szó, hogy uszonyos hajó, ugye nem biztos, hogy minden hallgatónk tudja, hogy egyáltalán milyen hajók. Ha össze szeretném hasonlítani, akkor ezek azok a kis szappantartók, amik maguktól billegnek, beleülnek, és vagy kiborulnak belőle a játékosok, vagy nem?
Igen, előfordul az is, hogy ezek a kis hajók fölborulnak. Az uszony az egy víz alatti lap gyakorlatilag, ami a hajónak az oldalra csúszását akadályozza meg. És egyébként pedig visszaforgató nyomatéka nincs, tehát hogyha dől a hajó, akkor a saját súlyunkkal kell azt visszahúzni, illetve a vitorlára kell ráengedni ahhoz, hogy ne boruljunk föl.
Jó, tehát gyakorlatilag akkor az első fázis, ugye a laikusok, akik beülnek és bátrak és van mozgás koordinációjuk, akkor beülnek ezekbe a kis billegő szerkentyükbe. Oké. A másik, amit említettél, a tőkesúlyos hajó. Ugye nézzük meg, ez, ha laikusként megközelítem, ezek azok a bútorszállítók, kvázi utazólag berendezési tárgyak, amelyekben egyébként ármóc és kormány is van, az egész családot el tudják szállítani. Ebben talán egy kicsit kevesebb tudás, vagy kevesebb kockázat kell a vitorlázáshoz, vagy ugyanazok az ismeretek?
Én azt gondolom, hogy ugyanazok az ismeretek mindenképpen szükségesek, sőt, ugye ezek nagyobb hajók, nagyobb értékű hajók, tehát itt azért nagyon kell tudni, hogy hogyan hajózunk be egy kikötőbe, vagy hajózunk ki, hiszen hihetetlen károkat lehet okozni ezekkel az eszközökkel egymásban is, illetve a partban is. Hál' Istennek azért kevés ilyet látunk már, és ez is köszönhető az előbb említett képzéseknek, tehát most már én olyan nagyon vakmerő kollégát keveset látok, mint amit láttam mondjuk 10 évvel ezelőtt. Illetve megjelentek a charterflották a Balatonon is, tehát most már nagyon könnyen lehet hajóhoz jutni és hajót bérelni, mert korábban nem így volt, tehát egy 20 évvel ezelőtt, hogy hajót béreljünk, az komoly munka volt felkutatni, hogy hol találunk olyan eszközt, amivel vízre lehet menni, hogyha nem volt saját hajónk, most pedig már kész és nagyon fejlett flottákkal találkozhatunk, mind az északi, mind a déli parton a Balatonon.
Szuper, tehát ha jól értelek és egy kicsit összegzem magamnak a gondolatokat, mehetnek a könnyű, akrobatikus mozgáskultúrával rendelkező fiatalabbak jól lézni, mehetnek a felnőttek, idősebbek, feleségek, anyukák nagy hajózni, és mind a két változat megoldható bérelt módszertanban is.
Így van, hál' Istennek most már ez így igaz, és ettől kezdve az egész sportág elérhetőbbé vált, azt gondolom, mindenkinek, tehát nem kell befektetni nagyobb összegeket a hajóra, nem kell a fenntartással törődni, hanem tudunk bérelni akár rövid időszakokra, egy-két napra, akár szezonra milyen hajókat, és ezzel el tudjuk sajátítani a sportágat, illetve tudjuk űzni szabadidőnkben bármelyik tavunkon most már, tehát szinte az összes tavon Magyarországon vannak is hajók, kisebb-nagyobb hajók, a Balatonon vannak ugye nagyobb túrahajók, és itt értelmezhető a túrázás is, a többi hely ugye méretéből fakadóan erre nem alkalmas, de arra, hogy napi szinten a sportot űzzük, arra abszolút jó például egy pécsi tó Orfűn.
Igen, pont ezt szerettem volna kérni tőled, hogy egy kicsit leeltározzuk már le ezeket a tavakat. Ugye említetted Baranyában a pécsi tavat, Orfűi tavat.
Így van. A Velencei tó ugye hagyományosan egy erős bázisa a Magyar Vitorlás Szövetségnek és a magyar vitorlázásnak, ugyanígy a Fertő tó, ugye a Fertő tóban is egy fantasztikus új beruházás van folyamatban, ami éppen megáll, de nagyon reméljük, hogy rövid időn belül elindul, és azok a kikötők, amik ott most már készen vannak, mert gyakorlatilag fizikailag a kikötők elkészültek, hamarosan fogadhatják ismét a vitorlázókat. A Tatai tavon kezdődött meg a vitorlás élet, talán egy 5-6 évvel ezelőtt, és nagyon aktív az egyik tagszervezetünk. Lehet vitorlázni Szegeden, lehet vitorlázni a Tisza tavon, a Mályi tavon, nyéklátházi tavakon, illetve leveleken. Tehát az egész országban viszonylag közel mindenkinek elérhető egy-egy olyan vízfelület, ami hajózható.
Mondhatjuk már azt, hogy tömeg sport elkezd válni a vitorlázás, vagy még mindig egy szűk elit réteg sportja?
Hát ezt én azt gondolom, hogy egyre többen űzik, tehát nagyságrendileg mi úgy tippeljük, hogy kb. 30 ezeren vagyunk, akik hajóznak. A versenyengedéllyel rendelkező sportolók száma, hogy kb. 10%-ot nőtt, most 4300 fölött van a versenyengedélyes létszámunk, és aminek nagyon örülünk, hogy a szövetségi szinten, hogy most már több mint 718 év alatti gyerkőc versenyez. Ez mindenképpen egy figyelemre méltó eredmény, hiszen több mint a duplájára nőtt ez a szám az elmúlt 5 évben.
Ha jól értem, akkor kvázi a vitorlás szövetség erre büszke. Ez azt jelenti, hogy korábban gond volt a 18 éves érettségi korú fiatalok eláramlásával.
Ez most is gond. Aha. Tehát most is azt látjuk, hogy inkább a 12-16 éves korosztályban nőtt meg a versenyzői kedv, illetve a létszám. Hogyha megnézzük a vitorlás életpályát, ugye a nemzetközi szinten és az olimpiát célozva, akkor azt lehet látni, hogy 16-17 éves kortól már olyan idő és pénzbefektetést igényel egy-egy ilyen cél elérése, ami már csak keveseknek adatik meg, illetve kevesen teszik fel rá az életüket, hiszen itt már évente több 10 millió forintról beszélünk, ugye meg kell venni az eszközt, nagyon sokat kell utazni, illetve 140-180 napot kell szánni arra, hogy a felkészülést végezzük. Így sajnos azt kell mondanom, hogy nem gondolom, hogy sok olimpikonunk lesz a különböző olimpiai ciklusokban, de mindenképpen 2-3 főre számítunk a jövőben is. Ugye az idei olimpiai ciklusban a két vadnai fivér, illetve Érdi Mária készül Párizsra, és nagyon reméljük, hogy Los Angelesre már lesznek új neveink is.
András, itt megkérlek, hogy álljunk meg egy pillanatra, zenélünk egy kicsit. A hallgatókat megkérjük, hogy maradjanak velünk, hiszen a rövid zene után folytatjuk a beszélgetést Holzhauser Andrással, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárával.